egy Széchenyi Istvántól származó idézettel szeretném kezdeni. Ma szinte minden művelt ember, ha gazdálkodással van szó, nyelvén hordja azt az ismert angol mondást, time is money, vagyis az idő pénz. Valóban nagyszerű mondás, de szerintem, mondja Széchenyi, nem elég kimerítő, mert ahogy én gondolom, hogy pontosak legyünk, azt kellene mondani, time is more than money, vagyis az idő több, mint pénz. Mert a világ ezer példája mutatja, hogy a gazdagok, ha koldusbotra jutnak, ismét meggazdagodhatnak, sőt gazdagabb lehet, mint valaha. A pénz tehát pótolható, míg az elfecsérelt idő visszavonhatatlanul elveszett. Szeretett gyülekezet, rögtön a közepébe vágok, ugyanis egy fontos kérdést szeretnék ma feltenni nektek így az Isten tisztelet elején, amire érdemes lenne, hogy igazán őszintén válaszolni magatoknak. Kérlek, gondoljátok végig az elmúlt éveket, évtizedeket, gondoljátok végig az életeteket. Kérdésem tehát, éltetek-e már át gyógyulást? Éltetek-e már át szabadítást? Mindig nagyon fontosnak tartom egy ige vizsgálata során, tanulmányozása során, vagy egy-egy kijelölt ige szakasz megértéséhez, hogy vizsgáljuk meg, mi történt előtte, tudjuk elhelyezni térben és időben, a körülményeket vizsgáljuk meg, hogy ki kinek mondta, milyen helyzetben. Bár nem olvasom fel a harmadik és negyedik fejezeteket végig, fontosnak tartom, hogy megnézzük Dióhéjban, mi történt előtte, azelőtt, hogy Jézus megkezdi nyilvános szolgálatát és betegeket gyógyít. A harmadik fejezetben azt olvassuk, Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen. János azonban ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Egy csodálatos kép tárulkozik elénk, ahogyan Júda egész környékéről érkeztek az emberek, megvallották bűneiket, majd keresztelő János megkeresztelte őket a Jordán folyó vízében. Ekkor megjelenik Jézus, és bemerítkezését követően Isten lelke galamb formájában száll rá. Olyan idilli ez a kép. Isten mennyei békessége nyilvánvalóvá válik az ott lévők, de azt gondolom, hogy a ma Bibliát olvasók számára is. Majd a negyedik fejezetben közvetlenül ezt követően azt olvassuk, hogy Jézust a lélek elvitte a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Azt a csodálatos, idilli képet, amit az előbb elképzeltetek, milyen gyorsan beárnyékolja a kísérő. Azt olvassuk ugyanis, hogy Jézus 40 napig böjtölt. Ez nem valami koplalás vagy diéta, amit manapság előszeretettel alkalmazunk. Jézus azért böjtölt, hogy felkészülhessen az előtte lévő útra, arra a szolgálatra, ami előtte áll, hogy megtartóztatva, megsanyargatva a testét tudjon az Atyával teljes szellemi egységben lenni. Könyörögni azért az útért, ami előtte áll, azért a szolgálatért. Azért a szolgálatért, amit a világban kell végeznie, tudván tudva, hogy nem lesz népszerű a világban. Tudván tudva, hogy megcsúfolják, megalázzák, megkínozzák, megfeszítik. Erre a szolgálatra kellett felkészülnie. Mindig elgondolkodom, amikor ilyen eseményeket olvasok a Bibliában, Jézus és az Atya kapcsolatát, milyen alázatban tartotta őt az a folyamatos kapcsolat az Istennel. Micsoda alázatról tett ez bizonyságot, és én magam ezzel szemben milyen sok erényt magamnak tulajdonítok, milyen sok sikert, milyen sok eredményt, és milyen sokszor hiányzik igazán belőlem a legyen meg a te akaratod. És annak ellenére, hogy Jézus a mennyei királyságot hagyta ott, a mennyei királyságból valóságos Istenként született a földre, hogy megmentse életünket, nagyon fontos volt számára, hogy mindvégig teljes egységben maradhasson az Atyával. Ez az alázat, ez a rátekintés, ez az odabízás és ez az odaszánás nagyon sokszor azt gondolom hiányzik az életünkből. És ne maradjunk tudatlanságban a tekintetben sem. Tisztán kell látnunk abban a szellemi harcban, amelyről Pál apostol beszél az efezusiaknak írt levelében, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek mennyei magasságban vannak. Nem arról van szó, hogy majd úgy is lesz valahogy, olyan még nem volt, hogy ne legyen sehogy, majd túl leszek ezen is, ha nem jól sikerül a mai nap, a holnapi, akkor majd lesz holnap után. Az idő pereg, nyugi, lesz holnap is, nem erről van szó. Hiszem azt, hogy az Úr Jézus úgy tekintett az előtte lévő lehetőségre, hogy egy percet sem vesztegethet el. Kevés az idő, és sok a munka. Jézus Krisztus földi útján tehát eljött az az idő, amikor leplezetlenül szólt bűnről, bűnbocsánatról, hirdetve az Isten országának evangéliumát, a megtérés fontosságát. Eljött az az idő, amikor betegeket gyógyít, és tönkrement vagy tönkretett életeket állít helyre. Amikor a lelki halálból örök élettel ajándékozza meg azokat, akik kérik tőle. Eljött tehát az ő ideje, mert a Jordánban való bemerítéssel, megkereszteléssel megkezdődött, és Isten az ő szent lelkét Jézus életén nyilvánvalóvá tette a sokaság számára galambformájában. De tudjuk, hogy az ördög nem alszik. Megpróbálja ellehetetleníteni mindezt, hogy a betegek meg ne gyógyuljanak, a vakok ne lássanak, a bénák ne járhassanak, és a halottak életre ne keljenek. Ma is azt tapasztaljuk, csak a kísértések töredékét éljük át, hogy amikor Isten valamit készít, megjelenik a sátán is, hogy azt a tervet tönkre tegye. Számtalan olyan esetet tudnánk felsorolni, mindannyian, jó magam is, ami arról tesz bizonyságot, hogy amikor Istennel való találkozás lehetősége felmerül, mennyi akadály gördül elénk. Mennyi ima háttér kísért, és a mai napig kísér egy-egy férfi csendeshetet, vagy egy női csendeshetet, és mindig van olyan, aki nem tud elmenni. Mindig van valami, ami közbe jön. Nem kritikus megjegyzés, hanem tényleg van olyan, hogy közben az ember életében olyan, amikor nem tudott lenni. Egy elkészített találkozás, és mégis valami közbeszól. A sátán munkája. Érdekes, hogy egy péntek esti bulit nem kell, hogy ima háttér kísérjen. Az megy magától is. És mennyi ima háttér kell, hogy kísérjen egy jegyes párt az oltárig, és aztán majd egész életükben. Mennyi ima háttér kell, vagy kellene, hogy kísérje a gyermekeinket, a családjainkat, a gyülekezetünk tagjait, a lelkészeinket, hogy a sátán munkája erőt ne vehessen rajtuk. Én magam szívesen emlékszem vissza azokra az ifjúsági táborokra, amikor onnan tudtuk, hogy Isten valamit készít, hogy újra és újra akadályba ütköztünk. És egyik akadályt a másik után próbáltuk megoldani, elhárítani, és újra újak jöttek elénk. A sátán nagyon nem akarta, hogy új élet születhessen. De csodálatos volt megtapasztalni, hogy Isten megengedte számunkra, hogy megharcolhassuk ezeket a csatákat, hogy megharcolhassuk ezeket az akadályokat, és én magam megértettem, hogy nekem volt szükségem sokszor ezekre az akadályokra, ezekre a lelki csatákra, hogy Isten fegyverzetét magamra öltve indulhassak a táborba, és nem csak én, hanem úgy az ifjúság, mint ahogy a szolgálótársak. De biztos vagyok benne, hogy az elmúlt időszakban megtartott allianszim alkalom mögött is, vagy bármilyen gyülekezetet, az Isten országát építő alkalom, lehetőség, szolgálat, esemény, találkozás mögött nagyon komoly ima háttér kell, hogy legyen, akár szervezői, akár résztvevői oldalról. Amikor tehát Isten valamit készít, mindig ott munkálkodik a sátán is. Jézus megkísértése után pedig, ha tovább olvassuk a történetet, ezt olvassuk, ettől fogva kezdte hirdetni Jézus, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Majd a galileai tenger partján elhívta első tanítványait, név szerint Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, majd Jakabot és testvérét Jánost. Így haladunk szépen az eseményekkel. Olyan számomra olyan kézzelfogható, olyan tökéletes mindez. Eljött az ő ideje, az Úr Jézus nyilvános szolgálatának ideje, amikor minden lepel lehull. A sötétség világossá lesz, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy mi a bűn, hogy mi az igazság, és mi az ítélet. A világtörténelem legnagyobb lelki munkája kezdődik, amely nem a jelenre és nem pár évtizedre hat, hanem az örökké valóságba mutat. Ehhez a munkához Jézus követőket, igazi munkatársakat hív, akik a jó alapra építve, majd tovább építhetik Isten országát. Bűnös emberekből álló közösséget, akik az ő hívására otthagyva mindent, követték őt. Bűnös emberekből álló közösséget. Olyan, mint ez a gyülekezet. Vagy akár az ettől szűkebb családos körünk. Vagy a még szűkebb család. A gyermekeink, a feleségem és én. Ahol ismerjük egymást, tudunk egymásról, ha kell, egymás terhét hordozzuk. Tudunk együtt örülni, és tudunk együtt sírni. Tudunk együtt egymásért leborulni és imádkozni, és könyörögni az Úrhoz. Lehetnek feszültségek, lehetnek nézeteltérések, mert egyikünk sem tökéletes. A közös az az alap, hogy életünket Krisztusra akarjuk építeni. Karácsonyra a feleségemtől kaptam, vagy hát kaptunk egy ilyen nagyon kis dekoratív fali képet. Az van ráírva, ebben a házban igaziak vagyunk. Néha hibázunk, elnézést kérünk. Nagyokat nevetünk, megöleljük egymást, megbocsátunk, ha nehéz is. Hangoskodunk, türelmesek vagyunk, szeretünk. Mondjuk, ha türelmesek vagyunk, az rám nem igaz, de még rajtam kívül négyen lakunk abban a házban, és rájuk igaz, úgyhogy mégiscsak helyén van ez a felirat is. Szóval nem kegyeskedünk, hanem igaziak vagyunk. És az az igazi testvéri közösség, ami mára a legszorosabb baráti kötelékké vált, házaspárok és családok életében, az is onnan indult, hogy egykor és mind a mai napig az az alapja, hogy Krisztus megváltott gyermekeként ismerjük egymást. Bűnről, bűnbocsánatról, gyengeségről, bukásokról, de ugyanígy örömökről és Krisztusban kapott új erőről őszintén tudunk beszélni egymás előtt. Ha kell, együtt borulunk le, ha lehet, együtt nevetünk. Jézus tehát tanítványokat hívott maga köré. Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. És hozzávitték a sokféle betegségtől és kínoktól gyötrődő szenvedőket, a megszállottakat és holtkorosokat, és bénákat, és meggyógyította őket. Tudjátok, hogy miért mentek ezek az emberek oda? Vagy hogy miért vitték őket? Mert ők tudták, hogy betegek. Ők tudták, hogy segítségre, megoldásra van szükségük. És a mester, az orvos, az igazi orvos nem küldte el őket, hanem meggyógyítja betegségüket. De ha nem látják, vagy látják, de nem látják be, hogy segítségükre van szükség, segítségre van szükségük, nem fogják tudni az életüket megkeserítő betegséget megoldani, és arra nem fognak megoldást találni. Van egy számomra nagyon kedves ige a Bibliában, több is, de most ezt szeretném kiemelni, és szeretném, hogyha ezt megjegyeznétek és hazavinnétek, Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 15. verse, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Annyira értékes számomra az a tudat, hogy az Úr Jézus nem valami magasságból figyeli az életünket, hogy milyen helyzetben hogyan döntünk, aztán majd valamilyen szempontok alapján kiértékeli, hanem nagyon is együtt érez velünk minden tekintetben. Együtt érez velünk szomorúságban, veszteségben, bánatban, gyengeségben, erőtlenségben, kísértésben. Veled sír, amikor sírsz, és veled együtt örül, amikor örülsz. És amikor beteg vagy, legyen az testi vagy lelki, ő ott áll melletted, és tudom, hogy az atyánál esedezik érted. Amikor pedig erőtlen vagy, legyen az testi vagy lelki, szeretne téged újra erőssé tenni. Manapság úgy gondolom, és én is ebben vagyok, sokat fordítunk az egészségünkre. Nagy gonddal figyeljük, hogy mit eszünk és mit nem, ügyelünk arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadék, tápanyag, vitamin, mi egymás kerüljön be a szervezetünkbe, annak érdekében természetesen, hogy megőrizzük egészségünket. Sok esetben még különböző vitaminokat is szedünk, vagy nem szedünk. Van, aki mozgással, rendszeres sportolással igyekszik jó karban tartani magát, de tudom, hogy sokan vannak, akik olyan munkát végeznek, ami mellé nem kell más sportolni, mert megvan túlon túl a szükséges mozgásigény. A különböző médiákon keresztül is ezt hallani, és a csapból is ez folyik, legyél egészséges. Sokat törődünk tehát az egészségünkkel. Ami azt gondolom, hogy szükséges és jó dolog, hogyha azt tudjuk a megfelelő mederben tartani. Ha úgy tudunk a testünkre tekinteni, mint Istentől kapott ajándék, és erre az ajándékra én szeretnék vigyázni, hiszen a bennem lakozó Szentléleknek a temploma, vagy ahogyan az Efezusi levélben olvassuk, mert a maga testét senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza. Mennyi időt szánunk arra, hogy megőrizzük egészségünket? Mennyi energiát és mennyi anyagi javakat fektetünk ebbe? Hát ha semennyit, az is azt gondolom, hogy probléma. De ne legyen a testünk az Istenünk. Istentől kért, és Istentől kapott bölcsességgel kell bánnunk a testünkkel, és akkor nem esünk végletekbe, sem egyik, sem a másik végletbe. Vigyázok rá, de ne legyen az Istenem. Na de lelkileg mi a helyzet? Az fontos egyáltalán? Mert az annyira mondjuk nem látszik. Mindannyian ismeritek Anthony de Saint-Exupéry kishercegnek a mondatát, jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ugye hányszor csak a látható dolgokkal törődünk? Egyrészt, mert talán az a fontos számunkra, másrészt fontos, hogy mások mit gondolnak rólunk, hogyan ítélnek meg bennünket, és fontos, hogy másnak mi a véleménye, mert talán építek a másik véleményére. Meg aztán hallani számtalanszor azt is, hogy csak egészség legyen, az a fontos, minden más nem számít. Igen, fontos. De valóban így van, hogy minden más nem számít. Az Ószövetségben, Sámuel első könyvében azt olvassuk, nem az a fontos, amit az ember lát. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. Ki csatlakozhatsz az egészségtől, de ha belül a szíved nincs a helyén, akkor az egész életed nem lesz a helyén. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szíved, mert onnan indul ki az élet. És nézzétek meg, hogy kiket vittek oda Jézushoz. A sokféle betegségtől és kínoktól gyötrődő szenvedőket, a megszállottakat és holdkorosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Az elmúlt időszakban elkezdtem nézni az HBO-n a Csernobil című 5 részes filmet. Hát tényleg csak erős idegzetűeknek ajánlom. Nem az ott látottak miatt, hanem a valóság tartalma miatt, és az az igazság, hogy roppant módon megterhelt a gondolataimat. 2 megdöbbentő dolgot szeretnék a sok közül kiemelni, mert sok megdöbbentő dolog van a filmben. De 2 dolog volt, ami a mai témához kapcsolódóan megfogott. Az egyik, hogy azok a tűzoltók, akiket kivezényeltek az égő reaktor oltásához, 2000 röntgen per óra értékű sugárzást kaptak, de nem tudták, hogy valóságosan milyen betegek. Csak zárójelben 500 röntgen per 5 óra az abszolút halálos dózis. Tehát ennek a 20-szorosát kapták meg ott egy pillanat alatt. Az egyik tűzoltó azt mondta, hogy fémes íze van a levegőnek, és olyan, mintha tűvel szurkálnák az arcukat. Égéshez hasonló sérülések alakultak ki rajtuk, de nem tudták, hogy valójában milyen súlyos ez a betegség. Aztán pár nappal később a szervezetük nagyon rövid idő leforgása alatt felmondta a szolgálatot, tulajdonképpen az élő szövetek szétbomlottak. És számtalan sokan voltak a környéken, fiatalok és idősek egyaránt, akik magas sugárdózis kaptak, de a szervezetük csak évekkel később jelzett problémát. Ők sem tudták hosszú éveken keresztül, hogy mennyire betegek. Aztán a másik megdöbbentő dolog, ami szintén megterhelt, a mentést irányító atomfizikus Valery Legazov és a szovjet miniszterek tanácsának alelnöke Boris Shcherbina, a katasztrófa kimeneteléért felelős vezető, egy beszélgetésükből kiderül, hogy ők is kaptak a sugárdózisból, csak valamivel kisebb mennyiségben. Az atomfizikus azt mondta, hogy körülbelül 5 éven belül fognak meghalni mindketten. Ők tehát tudták, hogy betegek, még akkor is, hogyha ez úgy kívülről szemmel nem látszott rajtuk. Fenti példához hasonlóan 2 esetet szeretnék én is kiemelni, csak nem biológia, anatómiai, hanem lelki téren. Az egyik dolog, az egyik eset, akik nem tudják, hogy betegek. Ez egy szörnyű dolog, azért, mert aki nem tudja magáról, hogy beteg, annak nincs szüksége orvosra. Jézus is beszélt erről a farizeusoknak, mert azt mondta, hogy nem az egészségesekért jöttem, hanem a betegekért. Nem az egészségüknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. és ő azért jött, hogy az igazakat hívja. Nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem hogy a bűnösöket. Azt azért megosztom veletek, hogy amikor gyerek voltam, és ezt az igét hallottam, akkor nem értettem ennek a valódi tartalmát, jelentőségét, és azt gondoltam, hogy azoknak van szüksége Jézusra, akik tényleg olyan igazán bűnös emberek, és vannak azok, akik bele születnek, vagy bele kerülnek ebbe az Isten közeli állapotba, családon keresztül, gyülekezeten keresztül, gyerekórákon, ifjúsági alkalmakon, bibliaórákon keresztül, és tulajdonképpen ők nem olyan rossz emberek, értük azért nem kellett volna, hogy Jézus meghaljon. Hát hálát adok Istennek, hogy nem hagyott meg ebben a tudatlanságban. Mára már tudom, hogy ítéletet érdemlően vagyok bűnös ember, de szomorú az az állapot, aki megmarad abban a tudatban, hogy nincs szüksége a megváltóra. És a másik eset, akik tudják, hogy szükségük van Jézusra, és nem csak egyszer, hanem újra és újra. Mindannyian voltunk már orvosnál. Mi az első kérdése? Azt kérdezi, hogy mi a panasza? Jézushoz ugyanígy mehetünk. Amikor nem azt kell mutatni, hogy veled minden rendben van, amikor nem kell magadról semmilyen képet festened, amikor nem kell tartanod magad, amikor elgyengülhetsz, mert nem lát senki, és az igazi orvosnak elmondhatod minden terhedet. Ő tudja rá a megoldást. Mert ott nem az a kérdés, hogy te milyen erősnek akarod mutatni magad, hanem az, hogy amikor egyedül maradsz a gondolataiddal, a terheddel, a félelmeiddel, az aggodalmaiddal, akkor tudd, hogy az ő kezébe azt leteheted. Elmondhatod neki, megoszthatod vele, nem vagy egyedül. És az előbb azt az igét olvastam, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeiken. Most szeretném folytatni ezt az igét a zsidókhoz írt levélből. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Bizalommal. Hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. És szeretném, ha arról is tudnánk, hogy hívő ember életében is van sok lelki küzdelem. Még akkor is, hogyha ezt kifelé mondjuk nem mutatják, vagy nem mutatjuk. Nem tudok azonosulni azzal, ha valaki azt tartja, hogy hívő ember nem kerülhet lelki mélységbe. Már csak azért sem, mert a sátán ezen dolgozik. Mindent elkövet, mindent megmozgat annak érdekébe, hogy mozgáskorlátozottá, vagy abszolút bénává tegye a te lelki fejlődésedet, a te lelki életedet, a valóságodat. Ő sokkal hatalmasabb, sokkal erősebb, és minden tekintetben a maga módján sokkal okosabb nálunk. Nem vagyunk vele egy súlycsoport. Éppen ezért nekünk nem is lehet vele felvenni a kesztyűt, vagy mondjam azt, hogy tilos. Mert ez esetben a csata eleve el van vesztve. Nekünk egyetlen lehetőségünk van az Úr Jézus közelében maradni, ott lenni az ő lábánál folyamatosan. Ismerjük azt a sokat hallott gyermeki példát, lehet, hogy már én is említettem, és akkor bocsánat az ismétlésért. Amikor a sátán kopogtat az ajtón, legyen az akár a szívünk ajtaja, a kisfiú kinéz a kukucskálón, látja, hogy ki az, hogy ki áll ott, és nem nyit ajtót, hanem besétál a belső szobába, és így szól, gyere Úr Jézus, téged keresnek. Hát ez egy csodálatos kis gyermeki tanítás, azt gondolom, de lássuk be, hogy a való világ a mindennapi életettől azért jóval keményebb. És sokkal valóságosabb. Nem vagyunk mindig ennyire észnél, és azt is lássuk be, hogy amikor a sátán kopogtat, akkor nem ő fog ott állni az ajtó előtt, és nem őt fogod meglátni a kukucskálón. Valami kis kedves ajándékot készít számodra, valami jót, valami szépet, valamit, amire vágysz, valamit, amire gondolsz, vagy ott vannak a gondolataidban. Emlékezzünk vissza a felolvasott ige szakaszra, amikor Jézus megkísértette. Nem ám csak úgy odaállt az ajtó elé, aztán kopogtatott. Tudta, hogy milyen helyzetben, mivel lehet megkísérteni, és hogyha Jézussal megtette, akkor ugye nem gondoljuk, hogy velünk nem teszi meg. 40 nap és 40 éj böjtölés után mit mond? Mond, hogy ezek a kövek változanak kenyérré. Nem kell mondanom semmit, ugye? Aztán megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és azt mondta neki, mindezt neked adom. Megint az efezusi levél jut eszembe, ahol Pál apostol beszél arról, hogy hogyan tudunk ebben a lelki csatában győzelmet aratni. Csak egyféleképpen. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szembe. Vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosznak a manapon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarút húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Egy éles hasonlattal szeretném érzékeltetni, hogy mit jelent a keskeny úton haladni, és milyen könnyen kap gellert az életünk. A példáért szakmámból kifolyólag sokszor nyilván út és vasút építéshez kapcsolódóan jutnak eszembe gondolatok. Lehet, hogy szintén említettem, de megdöbbentő volt számomra az a felismerés, a vasúti közlekedés és a hívő ember élete közötti párhuzamban. Képzeljétek el egy vasúti szerelvényt, mondjuk legyen ez egy személyszállító szerelvény, aminek egyetlen vasúti kocsija 48 tonna össztömegű, de legyen csak 46 az öntömeg, saját tömeg. És képzeljünk el egy olyan szerelvényt, ami mondjuk 5 kocsiból áll. Ez csak egy személyszállító jármű szerelvény, több mint 200 tonna halad azon a pályán, ami számára ki van jelölve, és elérkezik egyszer csak egy kitérőhöz. Ilyet szerintem láttunk már, ha nem, akkor is tudjuk, hogy egy vágányból elágazik két irányba az út. Ezen a kitérőn, ha nem foglalkozunk vele, akkor elgondolkodható, hogy vajon hogyan vált a mozdony, hogy most melyik irányba kell menni. Ez egy, a két pálya között egy ilyen mozgatható egységgel van megoldva, és arra mozdítják ezt a kitérő egységet, amelyik irányba a vonatnak kell menni. Ennek a kitérőnek van egy úgynevezett csúcssínje, ami el fogja kapni a vonatnak az első kerekét, meg utána az összes többit, és másik pályára fogja állítani. Ez a csúcsin, hogy minél inkább zökkenőmentesen történjen meg a váltás, ez 4 mm szerkezeti szélességűre alakítják ki. 4 mm szerkezeti szélesség, 4 mm vékony sínszál bőven elegendő ahhoz, hogy ezt a több mint 200 tonnás szerelvényt kitérítse az egyenes irányból. Lehet, hogy profán a példa, de tudom, hogy ugyanígy működik a mi életünkben is. Haladunk a megfelelő pályán, számunkra kijelölt pályán, és nem kell, hogy nagy dolgok történjenek az életünkben. Ahhoz a 200 tonnához elegendő csak 4 mm, hogy kitérítsen az útból, hogy gellert kapjon az életünk. És ilyenkor az a kérdés, hogy milyen messzire jutottam a másik pályán. Hogy milyen messzire kerültem az eredetileg számomra kijelölt irányból. Hogy mennyi időt, mennyi utat, mennyi energiát kell abba fektetnem, hogy visszamehessek oda, ahonnan elindultam. Oda a kereszthez. Hogy újra a megfelelő pályára kerülhessen az életem. Voltam már beteg életem során, hála Istennek, hogy meggyógyultam. Igyekszem vigyázni az egészségemre, de ez nem azt jelenti, hogy többet nem leszek beteg. Akár felelőtlenségből, akár rajtam kívülálló okok miatt. És lelkileg is voltam már beteg, voltam már nagyon mélyen megtérésemet követően is. Hála Istennek, hogy kihozott ebből a mélységből. Nem azt jelenti, hogy többet nem leszek beteg, és nem azt jelenti, hogy nem állhatok rá újra erre a 4 mm-es kitérő csúcsínre. Nem azt jelenti, hogy nem kaphat újra Gellert az életem, de igyekszem, hogy az Istennel való kapcsolatom jó karban maradhasson. Ha most ebben a téridőben kimennék és kint rohangálnék, vagy munkába egy szállinkbe járnék dolgozni úgy, mint nyáron, akkor valószínűleg megbetegednék. Talán nem fér hozzá kétség. Ha a világ mindenféle dolgával beszennyezném az életem, nagy valószínűséggel megint mélységbe kerülhetnék. Felelősségem, hogy vigyázzak az Istennel való kapcsolatomra. És elárulom nektek, hogy én magam nehezen viselem a kórházakat, mert az életem azon szűk területe, ahol teljesen tehetetlennek érzem magam. És ez roppant módon felbosszant. Nem tudok mit tenni, olyan tehetetlen vagyok. De együtt tudok érezni azokkal, akik lelkileg megterheltek, akik terheket hordoznak. Együtt tudok érezni az erőtlenekkel, mert higgyétek el, hogy én magam is körül vagyok véve erőtlenséggel. De ellenben a kórházakkal itt tudom, hogy mi a megoldás, és tudom, hogy mi a helyzet. És tudom, hogy hova kell menni. És tudom, hogy ki az igazi orvos. Ugye te is ismered azt az orvost, aki a szemedről letöröl minden könnyet, aki megbocsátja bűneinket, és aki erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Ugye ismered őt?